A debütáló egyszerett Európában rengeteg tényről szó esett, de csak általánosságban, néha felületesen. Ideje hát az egyes témákban elmélyedni. Ma például a tagállamok közül elsőnek bemutatkozik Magyarország, megnézzük, hogyan lehet csatlakozni, kiderül, mit jelent az áramlás szabadsága, és választ kapunk arra, hol vásároljunk, hogy jobban járjunk, és ki képvisel minket az Unióban.
Egy magyar szelet Európa.
Kezdjük a Kályhánál. Itt vagyunk mi, Magyarország. Uniós viszonylatban mit lehet tudni rólunk?
Nos, akkor bemutatkozik Magyarország. május 1-én csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Fővárosunk Budapest. Magyarország fővárosa két önálló város, Buda és Pest egyesülésével jött létre. A Duna két partján elterülő Budapest történelmi és kulturális értékben gazdag és híres gyógyhatású forrásairól. Az EU területén, amely több mint 4 millió négyzetkilométer, 505 millióan élnek. Ennek fényében az EU népessége Kína és India után a harmadik legnagyobb a világon. Az EU-ban területileg a legnagyobb ország Franciaország, a legkisebb pedig Málta. Magyarország a 93 ezer négyzetkilométerével a közepes méretű országok között található, népességével a 9,9 millióval szintén a közepes méretű országok között. Az európai lakosság növekedését két tényező együttese okozza, a természetes növekedés, azaz, hogy az éves átlagban a születések száma meghaladja a halálozások számát, és a nettó migráció, vagyis, hogy több ember telepszik le az EU-ban, mint amennyi elhagyja azt. Európa népessége mindemellett öregszik, egyre kevesebb gyerek születik, a várható élettartam viszont nő. Magyarország nemzeti valutája még mindig a forint. Váltópénze a fillér már nincs forgalomban. A 2004-es csatlakozás után 2007-ben Magyarország a Schengeni térség tagjává is vált. Ahogy az Európai Unióból látnak bennünket. Kontinens belsejében fekvő, tengerparttal nem rendelkező ország vagyunk. Számos szomszédunk van. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Az ország legnagyobb része síkvidék. Tájainkat északon alacsony hegységek tarkítják. Európai szemmel kedvenc idegenforgalmi célpont a Balaton, amely Közép-Európa legnagyobb tava. Amit a történelmünkről nyilván tartanak. A magyarok ősei, a magyar törzsek 896 környékén telepedtek le a Kárpát-medencében. Magyarország 1000-ben Szent István király uralkodása idején vette fel a kereszténységet. A magyarok nyelve nem hasonlít egyetlen egy szomszédos ország nyelvére sem, csak távoli rokonságban áll a finn és az észt nyelvvel. Magyarország jelenleg egykamarás parlamentje az országgyűlés, képviselőit a választópolgárok 4 évente választják meg. Magyarország gazdag termő- és szántóföldekkel, kis mennyiségben pedig ásványkincsekkel és energiahordozókkal, bauxittal, kőszénnel és földgázzal is rendelkezik. A magyar borokat Európa szerte ismerik és kedvelik. Legfőbb kiviteli cikkeink között számon tartják az elektromos és elektronikus berendezéseket, a gépészeti termékeket, az élelmiszereket és a vegyi anyagokat. Magyarország gazdag zenei örökséget mondhat magáénak. A magyar népzene olyan kiváló zeneszerzőket ihletett meg, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán. Az ország híres szülöttei közé tartozik Szent Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezője, Kertész Imre, illetve Szabó István. Közgazdaságtanilag az életminőséget össze lehet hasonlítani egy közös átszámítási alapként alkalmazott pénznem, az úgynevezett vásárlóerő paritás segítségével. Ez azt jelenti, hogy egy sor áru és szolgáltatás árát megmérik az országban rendelkezésre álló jövedelemhez viszonyítva. A vásárló erőparitáson mért egy főre eső nemzeti jövedelem összehasonlítása áttekintést ad az unión belül életszínvonal különbségekről. Ez a vásárló erőparitás legmagasabb Luxemburgban, azt Ausztria és Írország követi. Ebben a sorban az 5 utolsó Magyarország, Lettország, Horvátország, Románia és Bulgária. Az EU folyamatosan az életszínvonal javítására törekszik. Ennek megfelelően védi a környezetet, ösztönzi a munkahelyteremtést, csökkenti a regionális különbségeket, illetve a határokon átnyúló infrastruktúrák fejlesztésével összekapcsolja az eddig elszigetelt térségeket. Jelentős különbségek tapasztalhatók az életminőséget illetően Magyarországon belül is a különböző régiókban. A vásárlóerőparitáson mért egy főre eső GDP a közép-magyarországi régióban 3-szorosa az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, sőt a dél-dunántúli értéknek is, duplája a közép-dunántúli és a nyugat-dunántúli értéknek. Az Európai Unió nem avatkozik bele az egyes országok oktatási rendszerébe. Mindazonáltal támogatja azokat a törekvéseket, hogy a diákok tanuló éveik egy részét külföldön töltsék. Az Erasmus nevű csereprogram különösen népszerű a diákok körében. Magyarországon más uniós tagországból érkezett diákok száma 9500 fő, ez a magyarországi diákságnak közel 2%-a. Az Európai Unió egy 24 hivatalos nyelvű gazdasági és politikai képződmény. Ezzel összhangban a nyelvtudás felértékelődik, hiszen az egyes uniós állampolgárok hamar kerülnek kapcsolatba más nyelveket beszélő uniós állampolgárokkal. Ezért az EU tevékenyen ösztönzi, hogy a nyelvtanulás már kisgyerekkorban elkezdődjön. A középfokú oktatásban résztvevő diákok által tanult idegen nyelvek száma Luxemburgban a legmagasabb, ott átlagosan 2,5 nyelv, ezt Románia, Észtország, Franciaország követi, Magyarországon és Hollandiában a középfokon tanult nyelvek száma átlagosan 1,2, míg Dániában, Németországban, Írországban, Görögországban és Portugáliában el sem éri az 1 idegen nyelvet. Az Európai Unió gazdasági szövetség is energia szükségletének több mint felét importból szerzi be. Az import energia függőség felszámolása érdekében támogatja a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia előállítást. Ezen a téren Ausztria vezet, saját energia szükségletének több mint 65%-át megújuló energiaforrásból termeli, az osztrákokat a svédek és a portugálok követik. Magyarország energia szükségletének csak 6%-át, Ciprus 5%, Luxemburg 5%, Málta pedig 1%-át szerzi megújuló energiaforrásból. Az unión belül egyetlen egy olyan ország van, amelyik nem szorul energiabehozatalra, ez pedig Dánia. Az Egyesült Királyság 36, Románia 51, Észtország 60, Magyarország pedig 80%-át a szükséges energiájának behozatallal szerzi meg. A leginkább energiabehozatalra szoruló országok Ciprus, Görögország, Lettország, Málta, Portugália és Szlovénia, ők teljes egészében importból szerzik be energia szükségletüket.
Mi az Európai Unióhoz való csatlakozás menete? Tegyük fel, hirtelen itt vagyok én, mint egy ország, és csatlakozni szeretnék. Milyen lépések szükségesek hozzá?
Neked, mint csatlakozni szándékozó új országnak már szerencséd van, hiszen a kezdeti 6 alapító ország mostanra az Európai Unióvá történő együvé válás eredményeképpen kidolgozta azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tagja lehess az Európai Uniónak, és ráadásul ezen lépések végrehajtásában még támogat is téged. Az egész úgy kezdődik, hogy a koppenhágai követelményeknek kell eleget tenned. 3 ilyen koppenhágai követelmény van. Az első az a politikai. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok érvényesülése, kisebbségek jogainak tiszteletben tartása és védelme. És a mindez biztosító stabil intézményrendszer megléte szükséges. A másik követelmény gazdasági, piacgazdaságnak kell lennie, és az EU-ban érvényesülő versennyel és piaci erőkkel való megbirkózás képességének is fenn kell állnia. A harmadik természetesen a tagsággal járó kötelezettségek vállalása. Ebbe benne foglaltatnak politikai, gazdasági és az unió pénzügyi célkitűzéseivel való azonosulás.
Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus.
A másik oldalnak tehát a már meglévő Európai Uniónak is készen kell állnia természetesen a felvételedre. A volt jugoszláv utódállamok esetében például a csatlakozni kívánó országoknak egyéb feltételeket is teljesíteniük kell, amelyek jellemzően a regionális együttműködésre, illetve a környező országokkal kialakított jó szomszédi kapcsolatokra vonatkoznak. Ahhoz, hogy bekerülj az Európai Unióba, az Európai Unió tagállamainak egyhangulag támogatniuk kell ezt. Csatlakozási szándékodban nem maradsz magadra. Az Európai Unió bővítési menetrendjében jelenleg Törökország és a Nyugat-Balkán országai is szerepelnek. Mindegyik ország a csatlakozási folyamat más-más szakaszában jár. Macedónia, Szerbia és Törökország már tagjelölt országok, Montenegróval és Szerbiával, valamint Törökországgal most is folynak csatlakozási tárgyalások. Bosznia-Hercegovina, Albánia és Koszovó potenciális tagjelölt országok. Albánia esetében a bizottság azt javasolta a tanácsnak, hogy az ország kapjon tagjelölt státuszt, ehhez azonban Albániának még több feltételt teljesítenie kell. Ha jelezted a csatlakozási szándékodat, megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. Ezek azt járják körül, képes vagy-e és hajlandó vagy-e vállalni a tagsággal járó kötelezettségeket. A helyzet ugyanis az, hogy el kell fogadnod, alkalmaznod kell és végre kell hajtanod a jelenleg érvényben lévő hatályos uniós joganyagot, ami megközelítőleg 100 000 oldalnyi uniós dokumentum. Ennek az átvezetése a saját jogrendetbe természetesen nem fog könnyen menni, és az esetek jelentős részében együtt fog járni azzal, hogy bizonyos reformokat kell majd, ráadásul gyorsan és hatékonyan végrehajtanod. Könnyen előfordulhat, hogy jelentősen át kell alakítanod a politikai és gazdasági berendezkedésedet, ami nem egy könnyű feladat. Emellett közérthetően és meggyőzően meg kell ismertetned az állampolgáraiddal, hogy miért van szükség ezekre a reformokra. Kiemelt fontosságú, hogy a civil társadalom is támogassa a folyamatot. Csatlakozási tárgyalások első szakaszát az úgynevezett átvilágítás képezi. Ennek keretében állapítják meg azokat a pontokat, ahol a változtatásokat végre kell hajtanod. Amikor egy-egy ilyen tárgyalási zárókövetelményt sikerült teljesítened, a bizottság egy tervezetet készít, amelyben bejelenti, hogy egy tárgyalási fejezetet lezártatok. Az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások tekintetében azonban az az irányadó elv, hogy semmiről sincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás. Ezért az összes fejezet végleges lezárása esetén kerülhet csak szóba a teljes tárgyalási folyamat lezárása. A felvételeddel kapcsolatos tárgyalási álláspontokról az Európai Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ha az összes tárgyalási fejezetről mindkét fél számára kielégítő módon lezárultak a tárgyalások, ennek az eredményét tervezett formájában csatlakozási szerződésben rögzítik. Ezt a bizottság véleményezi, és az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Végezetül aláírjátok a szerződést. A szerződés aláírásától kezdődően te immáron csatlakozó ország vagy. Ideiglenesen bizonyos jogosultságok illetnek meg. Aktív megfigyelői státuszod van több Európai Uniós szervben és ügynökségben, ami azt teszi számodra lehetővé, hogy felszólalhatsz, de szavazati jogod még egyelőre nincs. Az EU támogatja a felkészülésedet az uniós csatlakozásra, pénzügyi segítség és az uniós programokban való részvétel módján. Ilyen segítségnek minősül például az, hogy Törökország részévé válhatott csatlakozó ország létére a Vámuniónak, a volt jugoszláv utódállamokban pedig úgynevezett stabilizációs és társulási folyamatot hoztak létre, aminek a célja az országok közötti regionális együttműködés és a jó szomszédi viszony kialakítása. Az uniós szabályok elfogadásának és végrehajtásának keretében lehetséges, hogy új szervezeteket kell létrehoznod. Például független versenyhivatalt, vagy élelmiszerbiztonsági ügynökséget. Lehetséges, hogy már meglévő intézményeket kell átalakítanod. Demilitarizálnod kell a rendőrséget, vagy magasabb szintre kell emelned a környezetvédelmi ellenőrző szervek működését, esetleg nagyobb autonómiát kell biztosítanod az ügyészségnek korrupció elleni harcban. Ezeknek a végrehajtásához nem csak szaktudásra, hanem pénzeszközökre is szükséged lesz. Az EU abban segítséget nyújt, hogy a lakosság minél jobban megértse a csatlakozási folyamatot, ezért párbeszédet folytat a civil társadalom szereplőivel, így például a szakszervezetekkel, a fogyasztóvédelmi és más nem kormányzati szervezetekkel. Te, mint bővítési ország, több területen, többek között közegészségügy, kutatás, oktatás terén is részt vehetsz uniós programokban. Ennek az a haszna, hogy gyakorlati ismereteket szerezhetsz arról, hogyan kezel majd azokat a finanszírozási forrásokat, amelyekre jogosultá válsz a csatlakozásodat követően. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Az unió pénzügyi támogatást is nyújt a régió országainak. Így például 1991 és 2011 között a volt jugoszláv utódállamok 16 milliárd euró értékben kaptak segítséget. Az ebből a segítségből támogatott projektek, a demokratikus intézmények, a jogállamiság megszilárdítása, a közigazgatás megreformálása, a gazdasági reformok támogatása, az emberi és kisebbségi jogok védelme és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása témakörében végzett projektekre irányulnak. Segítik a civil társadalom kiépítését, a regionális együttműködés elmélyítését, a fenntartható fejlődést és a szegénység elleni küzdelmet. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart, I'm thinking now. Miért is jó, hogy csatlakozol? Mert gazdasági és társadalmi előnyökkel jár. 1999-ben még csak 15 tagállama volt az Európai Uniónak, és a közöttük, valamint a 12 tagjelölt ország közötti kereskedelmi forgalom 175 milliárd eurót tett ki. 2007-ben ugyanez az összeg már 500 milliárd euróra emelkedett. 2004-ben Magyarországgal együtt 9 új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, ezekben a gazdasági növekedés felgyorsult, az egyfőre jutó bruttó nemzeti termék, ami 1999-ben 40%-a volt a 15 EU tagállam átlagos GDP-jének, 2008-ra 52%-ra emelkedett. A gazdasági hasznokon, A bővítési folyamat stabilitást, biztonságot és jogállamiságot is biztosít az EU-hoz csatlakozó országok számára. Az Európai Uniós tagság továbbképzési lehetőségek és programok szélesebb köréhez is biztosít hozzáférést. Az egymást követő bővítések alapvető szerepet játszottak az európai kontinensen a demokrácia védelme és a stabilitás biztosítása szempontjából. Ez a tény kiemelt helyen szerepelt azok között az okok között is, melyekkel a döntőbizottság megindokolta, miért ítélte a 2012. évi béke Nobel-díjat az Európai Uniónak. A bővítési politika ma is a stabilitást szolgálja, lásd volt jugoszláv utódállamok, és most is a demokratikus reformok biztosítéka, lásd Törökország. A csatlakozás által generált politikai átalakulások tényleges változásokat idéznek elő az emberek életében. Jó példa erre Horvátország. Jó 20 évvel ezelőtt még konfliktus és megosztottság jellemezte az országot. Most már stabil demokrácia és képes arra, hogy vállalja az uniós tagsággal járó kötelezettségeket, illetve hogy eleget tegyen az uniós normáknak. Fontos, hogy a csatlakozás nem automatikus. Szigorú feltételrendszer teljesítésén alapul, a folyamat következő szakaszába csak tényleges eredmények felmutatása és az összes szereplő egyetértése esetén lehet tovább lépni, a reformok nem szűkíthetők le a nemzeti jogszabályoknak az uniós joganyaggal történő összehangolására, és a folyamat középpontjában a jogállamiság, a demokratikus elvek és az emberi jogok tisztelete áll. And we found love right where we are.
Emlegette Jóska a múltkor az EU 4 alappillérét, a 4 szabadság elvét. Mik ezek? Gigi szép sorban elmagyarázza őket az áruk szabad mozgásával kezdve.
Az Európai Unió egységes belső piacának első szabadságjoga az áruk szabad mozgásának joga, szabad mozgásának szabálya. Ez azt jelenti, hogy az európai államok között mindenféle kereskedelmi áru szabadon mozoghat, a résztvevő országok nem vethetnek ki vámot vagy más azzal egyező jellegű adót más Európai Uniós országok áruira, termékeire. Nem jelenti persze azt, hogy mindenféle korlátozás nélkül bármiféle áru mozgatható az országok között. Különböző egészségügyi, környezetvédelmi okokból az államok megtagadhatják más tagállamok termékeinek beengedését, de ez semmiképpen sem jelentheti a szabad árumozgásnak ilyenfajta bújtatott megvalósítását, ez mindenképpen valóban csak a megnevezett okokra és korlátozott mértékben fordulhat elő. Egyébként ez azt is jelenti, mármint az áru szabad mozgása, hogyha egy áru bekerül bármelyik Európai Uniós országba, ott egyszer kell csak erre a vámot kifizetni, ráadásul ennek a vámnak is csak a negyede lesz az adott országé, amelyik ezt a vámot beszedi, a maradék háromnegyed rész az a közös Európai Uniós költségvetésbe kerül. A dolog azért nem ennyire egyszerű, ahhoz, hogy az árok tényleg szabadon mozoghassanak, nagyon sok mindent egységesíteni kell, a piaci szabályozástól kezdve egészen a termékekre vonatkozó szabványokig, aminek túlburjánzása az elhíresült uborka görbületére vonatkozó szabály, ami persze csak egy rövid ideig élt, és aztán vissza is vonta, de az nyilván nekünk is fontos, hogy az a villanykörte, amelyiket az Unió bármely országában gyártanak, az jó legyen a mi lámpáinkba, és viszont persze nem sikerült még megoldani, hogy például a konnektorok egységesek legyenek az unió államain belül, de hát egyszer talán ez is elkövetkezik. Az egyik legfontosabb ilyen vívmány egyébként talán az, amikor végre sikerült megoldani, hogy a telefontöltők csatlakozása egységes legyen. Ugye emlékszünk, milyen rettenetes volt korábban, amikor minden gyártó saját maga talált ki. Az Európai Unió ereje volt az, amelyik létre tudta hozni az egységes töltőszabványt, hogy az egységes piacon egységesen léphessen fel mindenki a termékeivel. A jövő héten, vagy a legközelebbi Európai Uniós adásban a tőke szabad mozgásáról fogok beszélni.
Áramlanak tehát szabadon az áruk, és én vásárolhatok mindenféle uniós országból származó terméket vámmentesen. A kisboltban is, a hipermarketben is, az interneten is. Hol vegyek, hogy jobban járjak? És ha nem boltban veszem, ki vigyáz arra, hogy ne verjenek át?
Négy fontos szempontja van az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának. Az első, meg kell óvni az uniós polgárokat azoktól a veszélyektől és kockázatoktól, amelyeket egyedül nem tudnak kiküszöbölni. A második, lehetőséget kell biztosítani a fogyasztóknak arra, hogy egyértelmű, pontos és következetes információkon alapuló döntést hozhassanak. A harmadik, védeni kell a fogyasztók jogait, és lehetővé kell tenni a gyors és hatékony vitarendezést a fogyasztók és a kereskedők között. Végül a negyedik, hozzá kell igazítani a fogyasztói jogokat a gazdasági és társadalmi tendenciákhoz, különösen az élelmiszer, pénzügyi, közlekedési és a digitális piacokon bekövetkező változásokhoz. Így a fogyasztóvédelmi politika konkrét jogokkal ruházza fel a fogyasztókat, és magas szintű védelmet és támogatást biztosít számukra. Akár üzletben, akár az interneten vásárolt fogyasztói cikkekre és szolgáltatásokra egységes uniós szabályrendszert ír elő. Azonos feltételeket szab az összes vállalkozásnak és betiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, költségkímélő, gyors és egyszerű vitarendezést tesz lehetővé, hatékonyabb együttműködést és piacfelügyeletet biztosít Európa szerte, csökkentve az egészségügyi és biztonsági kockázatot, egységes rendszerről rendelkezik a fogyasztói ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és támogatás terén, és védi a kiszolgáltatott fogyasztókat, az időseket és a gyerekeket a félrevezető és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatoktól. A fogyasztóvédelmi politika legfontosabb vívmányai közé tartozik a termékbiztonság, melynek értelmében az uniós piacokon kizárólag biztonságos termékek forgalmazhatók. Ennek érdekében számos termékkategórián fel kell tüntetni a szabályok megfelelését igazoló CE jelölést. Az uniós jogszabályok tiltják az illegális vagy tisztességtelen üzleti gyakorlatokat is. 2005-ben betiltotta az Európai Unió a félrevezető reklámokat és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Ez azt jelenti, hogy a kereskedők nem próbálkozhatnak rejtett költségekkel, trükkökkel, hamis állításokkal vagy félrevezető információkkal a termékük árusítása során, és tilosak a gyerekeket megcélzó reklámok is. Ha egy termékről azt állítják, hogy ingyenes, akkor annak valóban ingyenesnek kell lennie. Az uniós jogszabályok védelmet biztosítanak azoknak a fogyasztóknak, akik távértékesítési eszközök révén vásároltak árut vagy szolgáltatást. Az EU emellett védi a fogyasztókat a nem kért áruk értékesítése és a bankkártyájuk jogtalan felhasználása ellen. A vásárlástól való elállásra fenntartott gondolkodási idő 2014-től 14 napra nőtt. Ha valaki vásárlás után veszi észre, hogy a termék hibás vagy nem egyezik meg a reklámban bemutatottal, a fogyasztónak jogában áll javítást kérni. Ha az árut észszerű időn belül nem lehet javítani, a vételár egészét vagy részét vissza kell téríteni a vásárlónak. A külföldön üdülők védelme érdekében az utasjogok, az utazási csomag és az üdülési jog vonatkozásában születtek Európai Uniós megállapodások. A járatok törlésekor vagy jelentős késésekor az utasoknak joguk van arra, hogy tájékoztatást, segítséget és kártérítést kapjanak. Az EU a fogyatékkal élő és mozgáskorlátozott személyek utasjogait is védi. A társas utazásra befizetett személyeket is védik az Európai Uniós jogszabályok. A jogszabályok többek között előírják, hogy az összes szolgáltatás zöggenőmentes lebonyolításáért egyetlen félnek kell felelnie. Az utazni vágyóknak a szerződés megkötése előtt minden információt meg kell kapniuk, kapcsolattartó pontot kell létesíteniük, ahonnan gyors segítségnyújtás kérhető, és a foglalásoknak átruházhatóknak kell lenniük. A befizetett összeget vissza kell téríteni, ha az utazási csomag alapvető összetevői megváltoznak, ha pedig a szerződésben szereplő szolgáltatások nem biztosíthatók, más megoldásokat kell díjmentesen felajánlani.
I could be in more than one place. Every day I could wear a new face.
Az idő úgynevezett időben megosztott üdülési jogok vásárlóit a szerződés megkötése előtt kellő időben részletes tájékoztatás illeti meg. A szerződés megkötése után, ahogy már korábban említettem, 14 napig jogukban áll visszamondani ezt, illetve ezen időtartam alatt foglaló vagy előleg nem kérhető el tőlük. Már is 10 olyan terület van, ahol a több mint 500 millió Európai Uniós polgár jobban jár. Ma a fogyasztók 32%-ának vannak hibás árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos problémái, ezek a jogviták gyakran megoldatlanok maradnak, vagy költséges bírósági eljárásokat eredményeznek. 2013. júniusában szavaztak meg egy jogszabályt, melynek eredményében 2016. januárjától egész Európában elérhető lesz az a szolgáltatás, aminek a célja a szerződéses jogviták rendezése. A fogyasztóknak lehetőségük lesz arra, hogy az egész Európát átfogó internetes felületen bejelentkezzenek, saját anyanyelvükön beküldjék a panaszukat, függetlenül attól, hogy milyen terméket és szolgáltatást és hol vásároltak. Ez az összes hivatalos európai nyelven működő rendszer összekapcsolja majd a nemzeti alternatív vitarendezési szervezeteket, és lehetővé teszi, hogy a jogvitákat teljes mértékben online rendezzék. Fogyasztóknak tehát lehetőségük lesz arra, hogy könnyen, gyorsan, alacsony költséggel rendezzék panaszaikat anélkül, hogy bíróságra kellene menniük. Nem mindegy az, hogy mit tudunk a fogyasztói jogainkról. Szintén 2013-ban indult útjára a fogyasztói oktatás honlap. Ennek az a célja, hogy a középiskolai tanároknak segít óratervekkel az aktuális fogyasztóvédelmi kérdésekről órákat készíteni. Már jelenleg is több száz hozzáférhető anyag van ezen az oldalon, többek között a fenntartható fogyasztás, az egészség és táplálkozás és az internetes biztonság témakörében. Működésének első 6 hónapja során több mint 75 ezer tanár látogatott el erre a honlapra, ahol 13 decemberére több mint 650 tanítási segédlet volt elérhető. 2013. szeptemberében az Európai Bizottság elfogadott egy olyan jogszabályra vonatkozó javaslatot, aminek értelmében a fogyasztók a nemzeti határoktól függetlenül kiválaszthatják a piacon elérhető legjobb árajánlatot. A terv az, hogy Európa egy behálózott kontinensé váljon, és hogy a fogyasztók élvezhessék az alacsonyabb telefon és roaming árakkal, szélesebb választékkal, nagyobb fokú innovációval és jobb minőségű szolgáltatásokkal járó előnyöket. Több milliónyi európainak nincs hozzáférése bankszámlához, így nem tud olyan alapvető műveleteket sem végezni, mint az átutalás vagy a pénzfelvétel. Ezért fogadott el az EU 2013-ban egy új jogszabályra vonatkozó javaslatot, melynek révén a bankszámlák mindenki számára hozzáférhetőek, a feltételek érthetőbbek, a bankok közötti váltás pedig könnyebb lesz. Ez jelentős lépés a lakossági pénzügyi szolgáltatások valóban egységes piacának létrehozása felé. Egy alapszintű fizetési számlához való jog biztosításával elhárulnak azok az akadályok, amelyeket sokan tapasztalnak a határokon átnyúló banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. A fenntarthatóság olyan kérdés, ami mindenkit érint függetlenül attól, hogy valaki nem hisz az éghajlatváltozásról szóló híreknek, vagy éppen harcos környezetvédő. Tény, hogy a növekvő fogyasztás magasabb környezeti terhelést és az erőforrásokért folytatott nagyobb versenyt eredményez. Fontos, hogy a fogyasztók ne szembesüljenek félrevezető vagy megalapozatlan környezetvédelmi állításokkal. Könnyebbé kell tehát tenni a valóban fenntartható választás azonosítását, és jogunkban áll tudni, hogy milyen környezeti hatásai vannak a megvásárolni szándékozott termékeknek azok teljes működése során. A 2013-ban környezetvédelmi állításokról folytatott, több érdekelt felet bevonó párbeszéd abban is segít majd, hogy a fogyasztók könnyebben kiválaszthassák a zöld termékeket, de védi az ilyen termékek előállítóit és a kereskedők közötti tényleges és méltányos versenyt is. Zöldnek akkor minősül egy termék, hogyha az összetétele, az előállítási módja, a hulladékként való ártalmatlanításának a módja és a használatával elérhető energiafogyasztás vagy szennyezés is csökken. 2012 nyarán a fogyasztóvédelmi hatóságok 330 digitális tartalmú termékeket, játékokat, könyveket, videókat és zenéket árusító honlapot ellenőriztek, az ellenőrzések több mint felénél találták jogsértést. A problémák között olyanok fordultak elő, mint tisztességtelen szerződéses feltételek, vagy arra vonatkozó homályos információk, hogy mi történik, ha megszakítunk egy folyamatban levő letöltést. Több esetben nem szerepelt a szolgáltató elérhetősége, még adott esetben e-mail cím sem, ami azzal jár, hogy a fogyasztók probléma esetén nem tudják elérni az eladót. Bizonyos játékokról, különösen az ingyenesként reklámozott és gyerekeket megcélzó játékokról kiderült, hogy valójában fizetősek a későbbi szakaszaikban, és ez aztán jelentős költségeket is eredményezett a szülőknek. A hatóságok közbelépésének az eredményeképpen fent említett 330 honlap 80%-a már-már megfelel az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Különösen fontos tény ez abból a szempontból, hogy 2012-ben az európai fogyasztók majdnem 80%-a vett igénybe online zeneszolgáltatásokat, és 60%-uk játszott online játékokat. 2013-ban 648 veszélyes játékot és gyermekgondozási cikket vontak ki az EU piacáról. Ez csak egy része annak a 17 000 veszélyes terméknek, amelyet az elmúlt 10 év során azonosítottak és tiltottak be Európában. Egy RAPEX nevű rendszeren keresztül az EU összes tagállamának ellenőrei értesítést kapnak, hogyha egy másik tagállamban valamiféle intézkedést vezetnek be egy veszélyes termékkel szemben. Ez aztán láncreakcióként az összes többi Európai Uniós országban is hatni kezd. A gyártók, importőrök, forgalmazók egyértelmű és meghatározott felelősséggel tartoznak az általuk árusított termékekért. A termékek visszakövethetők lesznek az ellátási lánc mentén, gyorsabb, hatékonyabb válasz lesz majd adható a biztonsági aggályokra. Az ECC.net néven is ismert európai fogyasztói központoknak az a feladata, hogy az európai polgárok számára ingyenes fogyasztói tanácsadással szolgáljanak a határokon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatos kérdésekben. 2010 óta az ECC.net közel 300 ezer megkeresést kapott a fogyasztóktól, és több mint 120 ezer olyan panaszt kezelt, amelyik egy másik országban vásárolt termék vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán merült föl. A panaszok jellemzően két csoportba sorolhatók, a külföldről digitális úton történő vásárlás és a külföldi utazás során felmerülő problémák körére. 2013-ban az összes panasz körülbelül egyharmada kapcsolódott a közlekedési ágazathoz, a légi közlekedéshez, amelyet az autóbérléssel kapcsolatos panaszok csoportja követett a sorban. Leggyakoribb panaszok közé tartoztak a háztartási berendezések, a sport és kulturális rendezvényekre vett jegyek és az üdülési jogok vásárlásával kapcsolatos panaszok. 2013. március 11-től Európában betiltották a kozmetikai ipar számára végzett állatkísérleteket. A cégek a jövőben is gyárthatnak új szépészeti termékeket, de ezek biztonságosságát olyan módon kell igazolniuk, hogy ehhez nem végezhetnek kísérleteket állatokon, és erre már most is több egyéb megoldás áll a rendelkezésükre. Használhatnak olyan összetevőket, amelyekről már jelenleg is ismert, hogy biztonságosak. Ezekhez nincsen szükség újabb tesztekre. Ha új adatokra lenne szükségük, egy összetevő biztonságos voltára vonatkozóan, akkor rendelkezésre állnak nem állatkísérleteken alapuló vizsgálati módszerek is. Több mint 40 ilyen módszert hagytak már jóvá. Ha megértjük, mennyi energiát használ el a háztartás különböző tevékenységekre, és csak azért az energiáért fizetünk, amit ténylegesen felhasználunk, jelentős mértékben csökkenthetjük a kiadásainkat, és hozzájárulhatunk a környezet fenntarthatóbb átételéhez. A fogyasztók képviselői, a szabályozó hatóságok és az ágazati szereplők együttműködésének eredményeképpen egyszerűbbé és funkcionálisabbá váltak a villamos energia számlák. Ez többek között azért is fontos, mert Európában a felhasznált villamos energiafogyasztás 30%-a a háztartásokhoz kapcsolódik.
Szó volt múltkor az unió intézményrendszeréről. Elég szövevényesnek hatott mellesleg. Szedjük darabjaira a könnyebb érthetőség kedvéért. Kezdjük tőlem. Ki képvisel engem az unióban?
Az Európa Parlamenti képviselők. 751-en vannak, akiket a kibővített unió 28 tagállamában választottak meg. A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, 5 éves időtartamra. A szavazás módját minden tagállam maga határozta meg, de bizonyos demokratikus szabályok azonosak. A nők és férfiak egyenlősége biztosított, a szavazás titkos. A szavazás alsó korhatára valamennyi tagállamban 18 év, kivéve Ausztriát, ott már a 16. életévüket betöltött állampolgárok is szavazhatnak. Az Európa Parlamenti képviselők számát az egyes országok lakosságának arányában osztják fel. Minden tagállam meghatározott számú, de legfeljebb 96 és legalább 6 üléshelyen rendelkezik. A nők az Európai Parlamentben egyre növekvő arányban képviseltetik magukat. Jelenleg a képviselők valamivel több mint egyharmada nő. A parlament képviselője munkaidejét 3 helyen tölti, Brüsszelben, Strasbourgban és a választókörzetében. Brüsszelben részt vesz a parlamenti bizottságok és képviselőcsoportok ülésein. A plenáris pótüléseken, Strasbourgban az évente 12 alkalommal tartott rendes plenáris ülésen. Emellett természetesen a saját választókörzetében is időt kell töltenie. Az Európai Parlament képviselői politikai és nem nemzeti hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat. A képviselők képviselőcsoportokban üléseznek. Az Európai Parlamentben jelenleg 7 képviselőcsoport működik. Valamennyi képviselőcsoport belső szervezeti formában működik. A plenáris ülésteremben az üléshelyeket a politikai hovatartozás alapján osztják fel a képviselők között, balról jobb felé haladva a képviselőcsoportok elnökeinek beleegyezésével. Képviselőcsoport létrehozásához legalább 25 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább egynegyedét kell képviselniük. Egyszerre 2 képviselőcsoporthoz nem tartozhat Európa Parlamenti képviselő. Vannak képviselők, akik egyik képviselőcsoportnak sem tagjai, ők a függetlenek. A plenáris ülésre történő minden szavazást megelőzően a képviselőcsoportok megvizsgálják a parlamenti bizottságok által előterjesztett jelentéseket, és módosító javaslatokat nyújtanak be. Álláspontjuk kialakítása során a csoporton belüli megegyezés a lényeges, egyetlen tag számára sem lehet a szavazást kötelezővé tenni. A képviselők az Európai Parlament plenáris üléseinek előkészítése céljából meghatározott területre szakosodott állandó bizottságokba csoportosulnak. Jelenleg 20 ilyen európai parlamenti bizottság létezik. Ezek létszáma 25-71 képviselő, mindegyiknek saját elnöke, elnöksége és titkársága van. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülések összetételét tükrözi. A bizottságok havonta egy vagy két alkalommal ülnek össze Brüsszelben, az üléseik nyilvánosak. Ezekben a bizottságokban a képviselők jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésű jelentéseket dolgoznak ki, módosítanak és szavaznak meg. Megvizsgálják a bizottság és a tanács javaslatait, jelentést készítenek, amit a plenáris ülés elé terjesztenek. Az Európai Parlament albizottságokat és ideiglenes különbizottságokat is felállíthat egyedi problémák kezelésére. Az európai parlamenti képviselőknek egyre nagyobb a hatáskörük. Tevékenységük hatással van az állampolgárok hétköznapi életének minden területére. A környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre, a közlekedésre, az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre. Július 14-e óta az európai parlamenti képviselők a parlamenttől kapják a fizetésüket, méghozzá mindenki ugyanannyit. Az európai parlamenti képviselők magatartási kódexe 2012. január 1-én lépett hatályba. Ebben szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és a munkájuk során betartják az önzetlenség, fedhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség, elszámoltathatóság és a parlament hírnevének tiszteletben tartása elvét. A magatartási kódex szabályokat tartalmaz például a képviselők által kapott ajándékokra és a volt képviselők szakmai tevékenységére vonatkozóan is. Előírja azt is, hogy részletes nyilatkozatot kell a képviselőknek tenniük pénzügyi érdekeltségeikről. Közzé kell tenniük minden olyan eseményen való részvételüket, amelyet nem ő maguk vagy a parlament szervez, és amelyekre az utazási, tartózkodási és szállásköltségeiket ez a harmadik fél fedezi. A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. Ezeket a szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a parlamenti ciklus végéig a parlament honlapján is láthatóan közzéteszik. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Az új egységes szabályzat értelmében az európai parlamenti képviselők havi bruttó fizetése 2014-ben 8021 euró. Ebből közösségi adót és balesetbiztosítási járulékot vonnak le, az így kapott nettó bér 6251 euró. A nemzeti parlamentek képviselőihez hasonlóan az európai parlament képviselői is számos juttatást kapnak, amelyek a parlamenti feladataik teljesítése során felmerülő kiadások fedezésére szolgálnak. Ilyen például a képviselők irodáinak fenntartási költsége, telefon és posta költség, számítógépek beszerzésének, működtetésének és karbantartásának költsége. Ezekre a költségekre 2014-ben havonta 4300 eurót kapnak az európai parlamenti képviselők. Az európai parlament üléseinek többsége Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. A képviselők a bemutatott bizonylatok alapján megkapják az ilyen ülésekre való utazáshoz használt jegyek tényleges költségét, illetve gépjárművel történő utazás esetén kilométerenként az 50 eurocentig az átalányt. A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre. Olyan esetekben is, amikor az utazás nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja. Ebből a célból a képviselők részesülhetnek úti és szállásköltségeik és egyéb kiadásaik utáni költségtérítésben 4243 eurós éves küszöb erejéig. Az európai parlamenti képviselők a parlament által szabott költségvetés keretein belül maguk választhatják meg a személyzetüket. A Brüsszelben, Luxemburgban vagy Strasbourgban dolgozó akkreditált asszisztenseket közvetlenül a parlament foglalkoztatja ideiglenes uniós tisztviselőkként. Idén az erre a célra havonta kifizethető maximális összeg képviselőnként 21.210 euró. Ebből az összegből a képviselő maga nem részesülhet. Ennek az összegnek maximum egy negyede a képviselő által választott, például szakértői tanulmánykészítés fedezésére használható fel. Főszabályként az európai parlamenti képviselők közeli rokont nem foglalkoztathatnak személyzetük körében, de az előző parlamenti ciklusban így módon foglalkoztatott személyek esetében átmeneti időszakot engedélyeztek. Ma egy magyar szelet Európát kaptatok. Az elkészítésében közreműködött Happy Ildikó és Gerlei Gábor. Köszönöm nekik, nektek pedig, hogy meghallgattátok. Viszont hallásra két hét múlva. Oh, summer wine.